Testvéreim, közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Múlóban az éjszaka, közeledik a nappal. Tegyük hát le a sötétség cselekereteit, és öltsük magunkra a világosság fegyvereit. Ahogy nappal illik, tisztességben járjunk, nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem paráználkodásban és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, és ne tulajdonítsatok fontosságot a test vágyainak. A hitben erőtlen fogadjátok el anélkül, hogy meggyőződésével vitába szállnátok. Az egyik azt hiszi, hogy mindent ehet, az erőtlen meg csak zöldségfélét eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. Aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, mert Isten elfogadta őt. Ki vagy te, hogy más szolgája fölött ítélkezel? Saját ura előtt áll vagy bukik, de állni fog, mert az Úrnak van hatalma arra, hogy megtartsa állva. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit ezen a hittanórán, amelyet Nagybőjt első hétfőjén hallhatunk, és később, hogyha visszahallgatják, akkor fontos hozzákötni ehhez a mai naphoz a hittanóra tartalmát. Két ok miatt. Egyrészt azért, mert az elhangzott Rómaiakhoz írt levél Nagybőjt megelőző vasárnap, vajhagyó vasárnap hangzott el görögkatolikus templomainkban. Másrészt pedig azért, mert görögkatolikus egyházunkban a nicea-konstantinápolyi hitvallás egyes tételeit tekintjük át, és most ezek a gondolatok nagyon szépen kapcsolódnak a vajhagyó vasárnapon elhangzott apostoli szakaszhoz, úgyhogy ennek a mai napnak az időszerűsége adja a hittanóránknak a tartalmát. Nézzük hát akkor, mit is hallottunk, és mit bonthatunk ki belőle. Azzal kezdi Szent Pál a buzdítását, közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Ez mindjárt arról árulkodik, hogy az üdvösség folyamatban van, közeledőben van, hogy életünknek az egy állandó folyamata, hogy az üdvösségben részesüljünk. Nem csak egyszer megkapott ajándék, mondjuk az életünk végén, hogy üdvözülhetünk, és eljuthatunk a mennyországba. Ha az üdvösség, ezt mondja Szent Pál, közelebb van, mint amikor hívőkké lettünk, akkor életünknek a folyamán az üdvösséghez egyre közelebb juthatunk. A kezdőpont, hogy így mondjam, Szent Pál így jelzi, amikor hívőkké lettünk. Mi ez a pont az életünkben, amikor hívőkké lettünk? Felnőttként keresztelkedő embereknél ez erőteljesebben, jobban érzékelhetően jelen van, hiszen olyan emberek, akik korábban, gyermekkorukban, vagy akár felnőttként is még nem hallottak az Úr Jézusról, de egyszer csak elkezdik ezeket a kérdéseket komolyan venni, vagy valamilyen trauma, dráma, vagy lelki élmény hatására elkezdenek gondolkodni azon, hogy miért is vagyunk a Földön, mi az életünknek a célja, honnan tudunk erőt meríteni a életnek a nehézségeihöz, és ezek során nyilván kegyelem, amikor valaki rátalál Jézusra. Úgy felnyílik az értelme, a megvilágosodás él át, hogy van Isten, de nem csak, hogy van Isten az égben, hanem van Isten az életemben. ez a megtérés pillanata, ez a csodálatos fölismerés, hogy nem vagyok magamra hagyva, nem vagyok egyedül, van Isten, aki mindenható, és aki szeret engem. Ez a megtérés pillanata, amikor valaki hívővé lesz. Szent Pál korában, ez nagyon sokszor előfordult, eléggé gyakori volt, hiszen pogányok között, vagy akár zsidók között hirdették az evangéliumot, és kiki a maga érlelődési állapotának megfelelően jutott el arra, hogy fölismerje, hogy valóban Jézus Krisztus a megváltó, és attól kezdve hitben él és imádkozik az Istenhöz. Hiszen gondoljunk csak arra, hogy a pogányok is végeztek mindenféle vallási gyakorlatokat, ez önmagában nem volt ismeretlen, meg a zsidók is eljártak a templomba, zsinagógába, beszéltek az Istenről, és őt imádkoztak is, de amikor Jézus Krisztus személye, a megváltás elért a szívükig, ez az a hívővé válás pontja, amiről Szent Pál itt beszél. Lehet-e erről beszélni azoknak, akik gyermekkoruktól fogva mindig is vallásosak voltak és imádkoztak, ismerik, hallottak az Úr Jézusról, és természetes volt nekik, hogy mindig is a templomba járnak rendszeresen és imádkoznak. Én magam is, Istennek hála, így nőttem föl, nagyon mélyen hívő édesapám, édesanyám és nagyszüleimnek köszönhetően ez természetes volt. De akik belenőnek a kereszténységbe, akik a családi környezetüktől fogva magukba szívják az Isten hitet, őnekik is van egy, legalább egy olyan pont, kell, hogy legyen egy olyan pont, amikor hívővé lesz. Talán így fogalmazhatjuk, amikor felnőtt keresztényé válik, amikor tudatos, saját, személyes döntésének az eredménye az, hogy én imádkozni akarok, mert szeretem az Urat, mert belátom, hogy életemnek legfőbb kincse maga az Isten. Szóval mindnyájunknak egyszer hívőkké kell lennünk, át kell élnünk ezt a megtérést, hogy aztán felnőtt emberként elszántan odaadó módon kövessük az Urat. Miért mondja Szent Pál az, hogy közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk? Bizánci egyházunkban Nagybőjt küszöbén hangzik el ez a mondat. És aki komolyan veszi a Böjtöt, a Böjti időszakot, a bűnbánat mélységét, az megtapasztalja ezt a lelki állapotot, hogy itt a Böjt előtt, a Böjt kapujában úgy föltárulnak az isteni kegyelmek. Könnyebbé válik a lemondás, lelkibbé válik a gondolkodás, közvetlenebbé válik az imádság. Erre utalhat, legalábbis egyházunk erre alkalmazza Szent Pálnak ezt a fontos tapasztalatból származó kijelentését, közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. A Böjt és az önmegtagadás meg a több imádság révén nyitottabbá válunk arra, hogy fölismerjük, hogy közel van az üdvösség. Jézus is, amikor elkezdte igehirdeti munkáját, akkor ezzel indított, hogy közel van hozzátok az Isten ország, ezért térjetek meg. Hát itt a megtérésnek a küszöbén megérezhetjük, hogy valóban közel van hozzánk az Isten országa, közel van hozzánk az üdvösség. És így folytatja, múlóban az éjszaka, közeledik a nappal, tegyük hát le a sötétség cselekedeteit, és öltsük magunkra a világosság fegyvereit. Ahogy nappal illik, tisztességben járjunk, nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem paráználkodásban és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, és ne tulajdonítsatok fontosságot a test vágyainak. Hát bizony, megtérésünk után, amikortól komolyan veszük a keresztény életet, igen sok feladat vár ránk. A keresztény életünk során nagyon-nagyon sok mindenre oda kell figyelnünk, ugye itt felsorolja ezeket a bűnöket, kicsapongás, paráználkodás, részegeskedés, dorbézolás, viszálykodás, irítség, ezeket mind-mind el kell kerülnünk. És Rosszra hajló emberi természetünk sajnos nagyon könnyen belecsúszik ezekbe, még hogyha nem is kicsapongó életet él valaki, de bizony a viszálykodás, az irigység vagy a testi vágyak nagyon hamar jelentkeznek, nagyon könnyen jelentkeznek az ember életében. Úgyhogy ezekkel bizony meg kell küzdeni, hogy letegyük a bűnöket. Aztán a szentírási szakaszból hallhattuk, még nagyon fontos, hogy ne ítéljük meg egymást, ne ítélkezzünk. Ez is egy nagyon nehéz küzdelem, mert annyira készek vagyunk arra, hogy megítéljük a másik embert, a másikról rosszat mondjunk, kibeszéljük a háta mögött az ő hibáit. A legnagyobb szeretetlenségek közé tartozik. Általában nem említjük a legsúlyosabb bűnök között, hogy ha másokat megítélünk, hogyha másokról rosszat mondunk. Pedig az egyik legalattomosabb bűnünk ez, mert észre sem vesszük, hogy mennyire eltávolít bennünket az igazi szeretettől, a szeretetre való törekvéstől. Nos tehát, keresztény életünk során ilyen sok minden vár ránk, sok mindenre kell figyelnünk, a bűnt és a rosszat elkerülni, és minden módon jót tenni, másokkal segíteni, türelmesnek lenni, és sorolhatnánk, mennyi mindent kell még a keresztény embernek komolyan venni. Kialakulhat bennünk az a nézet, az a szemlélet, hogy az üdvösséget úgy tudjuk elérni, hogyha jeleskedünk ezekben a cselekedetekben, tehát kerüljük a bűnt, és egyre több jót teszünk. Sokszor gondolunk arra, hogy a mennyország azoké a jó embereké, akik sok jót tettek, és hogyha valaki meg sok rosszat tesz, az meg bizonyára pokolba kerül. Mintha az utolsó ítéleten az Úr Jézus vagy valami angyal, bekötött szemű angyal ott tartana egy mérleget, és bele kell pakolni a mérlegbe a rossz tetteket, meg a jó tetteket, és hogyha jó tettek felé billen a mérlegnek a nyelve, akkor szerencsénk van, akkor mennyországba jutunk, hogyha meg rosszabb, sok több volt a rossz cselekedet, akkor meg sajnos a pokolba. Ez azt késztetné, minthogyha mennyországot mi magunk építgetnénk, mi magunk jutnánk föl oda, mennyország egy hosszú lépcső vezet föl a mennyországba, és hát ezekkel a jó cselekedetekkel följebb megyünk egy lépcsőt, a rossz cselekedetekkel meg lejjebb megyünk egyet, aztán hát meglátjuk, hogy a végére fölérkezünk-e. Na hát drága testvérek, ez egy teljes tévedés. Tehát a mennyországba egy hosszú lépcsősor vezet, ez igaz, de ezeket a lépcsőket nem a jó tetteinkkel tudjuk legyőzni és emelkedni rajta, mert olyan hosszú ez a lépcsősor, hogy mi nem tudunk azon végig menni. Nem tudunk annyi jót cselekedni, hogy lépcsőfokról lépcsőfokra haladva, egyre emelkedve egyszer csak eljussunk a mennyországba. Lehetetlen. Kérdezik is az apostolok, hát akkor ki üdvözülhet? Jézus válasza, embernek ez lehetetlen, de az Istennek minden lehetséges. Akkor minek küszködünk? Úgy sem tudunk feljutni a mennyországba? Ez a küszködés, ha már ezt a lépcsős hasonlatot használtuk, arra jó, hogy fölverekedjük, fölküszködjük magunkat az első lépcsőfokra. Olyan ez, mint amikor egy kisgyermeknek, ugye, a lépcsőt megmászni nem könnyű, egy-két éves gyermek, aki még talán lépegetni sem tud, csupán mászni, de azért ő próbál mászni, próbál előre haladni, próbál fölfelé menni, és bajlódik azzal, hogy arra a lépcsőfokra fölemelkedjen. Na most a szerető édesapa meg ott áll a lépcsőfok tetején, vagy szemléli, akár mellette is állhat, és hát hagyja. Az igazán jó apa hagyja, hogy a gyermeke megküzdjön ezzel a feladattal, és a saját erejéből próbáljon meg föllépni, még hogyha borzasztó hosszú is a lépcsősor, és nem fog följutni azon, de azért az első lépcsőfokkal küzdjön meg, aztán egyszer csak megszánja, magához öleli, megcsókolja, és fölszalad bele a lépcsőn, és aztán már is fönt van a gyermek a lépcső tetején. Hát a Jóisten is így tekint ránk. Így áll mellettünk. Figyeli a küszködésünket. Nézi, hogy megteszünk-e mindent azért, hogy legalább azt az egy lépcsőfokot föl tudjunk emelkedni. És amikor elérkezettnek látja pillanatot, akkor magához ölel bennünket, és fölvisz a mennybe, és már is ott vagyunk az üdvösségben. Amit az ember meg tud tenni a maga küszködésével, jótetteivel, imádságukkal, bőjtel, egyebekkel, az az első fokra viheti őt föl. Még a szentek sem jutnak túl az első fokon. Mária, az Isten szülés, aki bűntelen volt, ő is saját erejéből az első fokra, az emberi lépcsőfokra tud föllépni. Üdvösségre eljutni az ember saját tettei alapján nem tud. És most szeretném bekapcsolni a hitvallásnak a következő tételét: értünk emberekért és a mi üdvösségünkért, a mennyből alászállott, megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. Értünk emberekért és a mi üdvösségünkért, mennyből alászállott. A mennyei Atya leszáll közénk, eljön értünk, magához emel, fölemel az üdvösségbe. Jézus Krisztus által maga az Atya jön le hozzánk. Így mondjuk, értünk emberekért és a üdvösségünkért, mennyből alászállott, a mennyből megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától. Ez a mennyből való alászállás és a megtestesülés pillanata az örömhírvétel, amikor Gábor arkangyal megjelenik a názáreti házban, Máriánál, és beszél arról, hogy fiat fog szülni. És emlékszünk rá, amikor Mária visszakérdez, hogyan lehetséges ez, akkor Gábor arkangyal azt mondja, a Szentlélek beárnyékoz téged, és fiat szülsz, akit Jézusnak fogsz nevezni. Erről szól a hittétel, hogy értünk ember, megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. A Szentlélek és a legtisztább földi teremtmény, Mária egyesüléséből, a Szentlélek beárnyékozásának az eredményeképpen jelenik meg a magzat Mária méhében. Megtestesül az Isten fia. Lejön ide hozzánk azért, hogy ezt a küzdelmeinket a saját erejével szentelje meg. A megtestesülésnek pontosan az a célja, hogy isteni erőt kapjunk. A megtestesülés által Isten belénk költözik, egyesül velünk, és attól kezdve ezek a küzdelmeink már nem csak emberi küzdelmek lesznek. Nagyon fontos megértenünk, testvérek, hogy ez a megtestesülés az Atya eredeti tervében is benne volt. Nem csak azért történik meg a megtestesülés, nem csak azért száll le a fiú a földre, mert az ember Ádám és Évában, az ősatyákban elrontotta a dolgot, és bűnbe esett, és attól kezdve a bűnös emberi természet irányítja a földi emberek életét, és ezért Jézus lejön ide hozzánk. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy Jézus akkor is lejött volna hozzánk, hogyha ilyet kifejezhetnénk egyáltalán, ha nem lett volna bűnbeesés. Mert az Atya akarta a megtestesülést. Amikor az embert saját képére és hasonlatosságára alkotta meg, akkor mint egy előkészítette ezt a megtestesülést. Képére és hasonlatosságára alkotta az embert. Ez azt mondja, hogy azt jelenti, hogy hordozzuk az Isten képét, és hasonlítunk hozzá. És egyre jobban kell hozzá hasonlítani. Emlékszünk arra, hogy Ádámot és Évát hogyan tudta rávenni a kígyó arra, hogy szembeszegüljenek az Istennel? Azt mondja, ha esztek a fáról, olyanok lesztek, mint az Isten. Voltaképpen előhívta az ős atyák lelkéből azt a vágyat, hogy igen, igen, olyanok szeretnénk lenni, mint az Isten, csak hogy ezt a vágyat az Isten, a Teremtő Isten ültette belénk. Mi valóban szeretnénk olyanok lenni, mint az Isten. Úgyhogy ezzel nem volt semmi baj, hogyha megjelenik a vágy Ádámban és Évában, hogy olyan legyen az Isten, voltak éppen az Isten képességének a következményei éli meg, és szeretne hasonlítani az Istenre. Mi volt itt a baj? Ott az, hogy a sátán arra tudta őket rávenni, hogy majd te megszerzed ezt. Vegyél a fáról, és Isten nélkül fogod tudni elérni azt, hogy hasonlítsál hozzá, olyan legyél te is, mint ő. Ez volt a fatális tévedés. Mert Isten nekünk akarja adni az ő istenségét, várja, hogy ezen dolgozzunk, de képtelenség azt hinni, hogy az ember ezt a saját erejéből elérheti. Olyan hatalmas távolság van Isten és az ember között, hogy azt az ember önmagától nem tudja áthidalni, és nem tud olyanná lenni, mint az Isten. Ha megpróbálja, csúfos vereséget szenved. Hát látjuk, hogy milyen lett az a világunk, amelyet Isten nélkül építettünk föl. Szent II. János pápa egyenesen a halál civilizációjának nevezi ezt a felhőkarcolókkal teletűzdelt óriási emberi kultúrát, amely ma a 20.-21. században körülvesz minket. Mi építettük ki, és büszkék vagyunk rá rettenetesen, de hát szembefordul velünk. Egy mákszemnyit sem boldogabb a 20.-21. századi ember, mint azok az ősei, akik kemény munkával keresték meg a kenyerüket, dolgoztak a mezőkön vagy a gyárakban. Nem ez az emberi előrehaladás, hogy felhőkarcolókat építünk. Nem így tudunk olyanok lenni, mint az Isten. Ez az Isten nélküli civilizáció megöli az embert. Erre tudott rávenni bennünket a sátán, aki megtéveszti az egész világot. Nos, tehát térjünk csak vissza. Szeretnénk olyanok lenni, mint az Isten, és az Isten is azt szeretné, hogy olyanok legyünk, mint ő. De emiatt száll le. Nem a bűn miatt száll le a földre, hanem emiatt a vágyakozás, a kölcsönös vágyakozás miatt. Mi olyanok szeretnénk lenni, mint az Isten, és az Isten is azt szeretné, hogy olyanok legyünk, mint ő. És ezért szállt le a földre. Ha nem lett volna bűn, akkor is leszáll a földre Jézus Krisztus, akkor is megtestesül. Hogyha nem lett volna bűn, akkor is lett volna küszködés itt a földön. Ez a birkózás, hogy én följebb akarok lépni legalább egy lépcsőfokot, ez mindenképpen az ember sorsa, ez vár ránk. De nem mindegy, hogy élvezem a kerti munkát, és gyönyörködöm benne, vagy pedig kínkeservel tudom belőle kicsikarni a megélhetésemhez szükséges dolgokat. Hát ez a különbség az édenkert és a rosszrahajló emberi természet között. Küzdeni az ember élet sajátossága. A megváltott ember élet is ugyanúgy küzdelemmel teli. Csak hogy az atya elküldi fiát, és a fiában, a megtestesülés által megkapjuk az isteni erőt. Nem csak az életünk, hanem a küzdelmeink is átalakulnak és átváltoznak, átistenülnek. Az atya kezdetől fogva akarta ezt az egyesülést. Csak hát, hogy aztán mi lett itt belőle, Jézus földi életét látjuk szomorúan, majd a hittétel későbbi mondatai ezt is jól megvilágítják. Most azonban a megtestesülés áll a szemünk előtt, amelyet az atya akart, mert szeret bennünket, mert vágyik arra, hogy magához öleljen, hogy egyesüljön velünk. És nem csak a lépcső tetejéről elküld valakit, aki aztán majd kézen fogva fölvisz bennünket, vagy fölemel bennünket a lépcsősor tetejére a mennyországba. Az Jézus, amikor azt valljuk, hogy alászállott a mennyből, voltak éppen ez az atya lehajlása. Amikor lejön a fiúban lejön a tőle elválaszthatatlan atya is. A fiú, mondhatjuk így, nem más, mint az atya keze, ölelő karja, benne száll le közénk. Jézus Krisztusban vagyunk képesek befogadni az Isten jelenlétét. A képére és hasonlatosságára alkotott természet azért lett ilyenné, hogy képes legyen hordozni az isteni életet, Jézus Krisztusét és a mi isteni életünket is. Jézus belénk költözik, egyé válik velünk, nekünk adja isteni erejét. Ez a szeretetnek a dinamizmusa, hogy odaadja magát, hogy a kötelék még szorosabb legyen. A szeretetnek egy nagyon kedves gesztusa kifejeződése az ölelés. Az ölelés azonban nem csak jele a szeretetnek, és nem csak kifejezője, hanem eszközője, mondhatjuk így, hogy a fokozója is. Minél többször ölelek meg valakit, annál jobban szeretem. A kisgyermekben kifejezetten ennek köszönhetően formálódik ki a szeretet képessége, hogy minél többször kap ilyen szeretet gesztusokat. Az Atya tehát Jézus Krisztusban magához ölel bennünket. És nekünk is magunkhoz kell ölelnünk a megtestesült isteni személyben, Jézus Krisztusban az Atyát és a Szent Lelket, a teljes Szent Háromságot. Szent Pál így folytatja, hogy öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. Ez a dolgunk, hogy ne csak emberi erővel próbáljunk küzdeni, győzzük le a rosszat és fokozzuk a tetteinkben a jót, hanem hogy Jézus Krisztussal egyesüljünk, öltsük magunkra Jézust, és ezáltal megkapjuk azt az isteni erőt, amely képessé tesz bennünket arra, hogy ezeket a lépcsőfogokat legyőzzük. A keresztény életünk tehát alapvetően nem a jótetteknek az összegyűjtése és a rosszetteknek a kerülése. Ezekre azért van szükség, hogy magunkat megnyissuk Jézus felé. Mert ha azt mondjuk Szent Pálnak a tanítását magunkévá téve, igen, én magamra akarom ölteni az Úr Jézus Krisztust, de közben nem teszek meg mindent azért, hogy az Atya akaratát teljesítsem, nem vállalom a tanúságtételt Jézus mellett, nem letagadom mások előtt, akár tetteimben, akár szavaimban, magatartásomban, hogy én Krisztushoz tartozom, milyen egyesülés lesz akkor abból? Az Atya részéről megvan a szándék az egyesülésre. És az is lehet, hogy én is megtapasztalom ezt a szándékot, a szívem legmélyén azt mondom, én is szeretnék egyesülni az Úr Jézus Krisztussal. De ha tetteimben megtagadom őt, hogyha nem veszem komolyan a szavát, hogyha nem ismerem fel ennek fontosságát, hogy nekem Jézus Krisztussal kell egyesülnöm, ezért kapjuk az eukarisztiát is, hogy ez az egyesülés valóságos, fizikai is legyen számunkra. Nos, ha ezeket nem tartom fontosnak és nem követem, akkor csak zengő ért vagyok és pengő cimbalom, akire Jézus mondja, hogy csak mondja, hogy Uram, Uram, de nem teljesíti mennyei Atyám akaratát. Jaj nekem, hogyha a vágyakozást fölismerem magamban, de nem élek vele, ha nem fejezem ki én is az Isten iránti szeretetemet. Nekem is viszont kell ölelnem. Az ölelés egy kölcsönös gesztus a szeretet kifejezésére. Nem csak egy ember ölel, hanem mind a két embernek a karjai kellenek ahhoz, hogy az ölelés egymásra találjon. Ezt valljuk meg a hitvallásunkban, amikor Jézus megtestesülését megvalljuk. A nicai zsinaton összegyűlt atyák idejében egyrészt fontos volt azt tisztázni, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten, világosság a világosságtól, igaz Isten az igaz Istentől, ahogy az apostoli hitvallásban mondjuk, valóságos Isten a valóságos Istentől. Annak idején ez volt a nagy kérdés, hogy Jézus Krisztus vajon milyen személy, milyen alak, hogyan vált meg bennünket, hiszen a megváltás az apostolok tanítása révén teljesen természetes, és Jézus tanításából is kiolvasható, hogy ez az életünk célja, hogy a megváltásban, az üdvösségben, megváltásban elnyerhessük az üdvösséget, üdvözülhessünk. De hát hogyan lehet eljutni ide? Jézus Krisztus nélkül lehetetlen. És csak úgy lehetséges, hogy Jézus Krisztus által üdvözülünk, hogyha ő hordozza ezt az istenséget, hogyha alászáll a mennyből, és megtestesül velünk, de nem ő maga is Isten, akkor ez a megtestesülés egy szintig fölvihet bennünket, de nem tud az Isten szintjéig fölemelni. Csak akkor tud, hogyha ő maga is, aki egyesül velünk, ő valóságos Isten. Ezért a hitvallásban egyrészt hangsúlyozni kellett, hogy Jézus ugyanúgy Isten, mint az Atya, és ugyanúgy ember, mint mi mindnyájan vagyunk. A későbbi szavakban, mondatokban majd ezzel fogunk még találkozni, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember. Így fogalmazott az egyik ókeresztény atya, nem tudja megváltani azt, amivel nem részesül, amiben nincs benne, mint hogy ő ember és Isten, ezért a teljes emberségét tudja fölemelni az isteni létbe, az istenségébe. A megváltásunk tehát már a megtestesülésben bekövetkezett. A megtestesülés az, amelyik nekünk adja azt az isteni életet, amelynek eredményeképpen aztán üdvözülhetünk. Persze a megtestesülés után még nagyon-nagyon sok minden történt, tehát nem mondhatjuk, hogy álljunk, mert elérkezett már, itt van már a Kánaán. Jézus Krisztus is földi élete során ezeket a küzdelmeket végigcsinálta, az emberi lépcsőfokra neki is föl kellett mennie, ő is megküzdött a kísértésekkel, tudjuk jól a pusztában, hogyan kísértette meg a sátán, ő sem volt ettől mentes, tehát mindenben követett bennünket, nyilván a bűnt kivéve, és ez azóta ezek a küszködéseink, hogy az első lépcsőfokra följöjjünk, isteni erővel vannak felruházva. Ezt megint akkor fogom értékelni, élvezni, érezni, érzékelni, hogyha küzdök, hogyha vállalom ezt a küzdést, az önmagamban tapasztalható rosszat, bűnnek a kerülését és a másik ember iránti szeretetet. Így valljuk a hitvallásunkban, értünk emberekért és a mi üdvösségünkért, alászállott a mennyből, megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. Jézus Krisztus emberré lett azért, hogy mi istenné, isteni emberekké lehessünk. Ehhez nekünk is mindent meg kell tennünk, de Isten lesz az, aki isteni erővel magához ölel bennünket. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görögkatolikus atyákkal.